Jó, akkor jó estét mindenkinek, a Tánjával folytatjuk ma este, sőt ma este végig abban a szerencsében lesz rész, abban a szerencsében lesz részem, hogy veletek lehetek, egyébként 9-ig. Estét. És végül is azt mondhatjuk, ha visszaemlékezünk, hogy miről volt szó az elmúlt alkalmakkor, akkor ugye azt összegezhetjük, hogy az elmúlt pár alkalommal azt tekintettük át, hogy a Talmud milyen embertípusokat ismertet, milyen embertípusokat ismer el. Nem akartok az asztal köré ülni esetleg? Mert ha már... Sőt, Gyuri esetleg gyere ide a szomszédságomba. Hát milyen embertípusokat ismertet, és arra jutottunk, hogy hányféle embertípus olyan van, Szádik, akinek jó, Szádik, akinek rossz, Rása, akinek jó, Rása, akinek rossz, van közepes.
Akinek jó, akinek rossz, és a rossz, akinek jó, és
akinek rossz. Így van. Összesen 5 kategória van.
A közepes az nem tagolódik el.
De, az már...
Közepes, akinek jó, és aki közepes, akinek rossz, az nem tagolódik el. Összesen 5 van. Két típusú Szádik, és két típusú... András, gyere közelebb. A két típusú Szádik, és két típusú Rása. Van Szádik, akinek jó, Szádik, akinek rossz, Rása, akinek jó, Rása, akinek rossz, és a Bénani. Mivel fejeztük be? Mi volt az utolsó kérdésünk, amire végül is hát nem találtunk választ? Valaki emlékszik esetleg a múlt hétről? Valaki?
Mi a különbség, nem?
A?
A közepes és a
Szádik között.
Mind a kettő rendesen, mert amire nyitva tartó.
Így van. Nem láttuk, hogy, hol, hogy pontosan mi a helyzet a közepessel. De azt tisztáztuk, hogy az, aki Szádik, az nem a hagyományos értelemben jó ember, akinek a cselekedeteinek többsége jó, és egy jó indulatú ember. Mert az itteni értelmezésben a Szádik az az, aki semmifajta rosszat nem követ el, még a minimumot sem. Egyszer sem. Ha pedig igen, akkor mert ugye azt mondtuk, ha valaki elkövet rosszat, az már ebben a rendszerben rásának neveztetik, rossznak neveztetik. Aki pedig elkövet, aki pedig csúvát tesz utána, megtér, az pedig új volt Szádiknak neveztetik. Tehát nincs a kettő között. Most vagy Szádik vagy, vagy rásá vagy. Hangsúlyozom, ezért nem jó, vagy nem szeretem azt a kifejezést, hogy gonosz a rására, mert ez nem felé a valóságot. Szerintem lehet nagyon sok nagyon jó ember, sőt, nagyon vallásos, istenfélő ember, aki még mindig ebben a értelmezésben rásá. Mert itt nem arról szól, hogy jó és rossz, nem arról szól, hogy valaki jó és rossz, hanem arról van szó, hogy valaki Szádik vagy Rása, és ez egy egészen más kategória. És akkor lefektettük, és azt mondtuk, hogy az, aki csak jót tesz, és nem vétkezik, az a Szádik. Ha már vétkezett akár egyszer is, akkor annak lőttek. Az Rása. Hozzá nem lőttek, mert még mindig meg tud térni, és akkor újból Szádik. Tehát akkor viszont nem értettük, hogy hol van itt a... Hol helyezkedik el a közepes? Hol van hely a közepesnek? Most vagy Szádik vagy, vagy Rása vagy. Nem értjük, hogy hol van a közepes. Arra is eljutottunk, hogy ezek szerint már a közepes is olyan valaki, aki nem vétkezik, már vétkezik, akkor Rása lenne. Aki szerint a közepesnek se olyan könnyű lenni, mert értettük, hogy Rába miért mondta, Rába, aki egy olyan nagy Szádik volt, miért mondta magára, hogy ő közepes? Mert az is már nagyon magas szint. És azért nem volt akkora tévedés a részéről. Illetve azt is megértettük, hogy a Szádik, aki igazán Szádik, az egy nagyon ritka dolog, és ezért mondták a bölcsek azt, hogy a Szádikokból nagyon kevés van, és a Szádik az a nemzedék tartó oszlopa, minden nemzedékben csak egy-két Szádik van, és ők a nemzedék tartói. Tehát akkor ezek szerint értsük ezt is, valami nagyon fantasztikusan magas szintről van szó. Most igazából mielőtt tovább mennénk, egy kicsit azon kéne elgondolkodni, hogy az egésznek mi az alapja. mi az alapja annak, mi az alapja annak, hogy vannak, van jó, és van, van lehetőség igaznak lenni, és van lehetőség rossznak lenni. Lássának lenni. Szóval miből én, mi az egésznek a kiinduló pontja?
Hogy szabadok vagyunk.
Hogy?
Nem, hogy szabadok vagyunk dönteni, hogy betartunk. Előttünk van a teljesítés a helytelen. Nem ez a kiinduló pont?
Szóval azt mondja a Gyuri, hogy szabadok vagyunk dönteni jó és rossz között. Mindig előttünk, ami a Biblia mondja, én a szátérefonek, ez a Chaim, ez a Pöv, ez a Rá, ez a Moves, ez a Chaim, ez a Moves, ez a Pöv, Rá. Azt mondja, hogy eléd raktam a választási lehetőséget, hogy válasz a jó és a rossz között, az élet és a halál között, és te válaszd az életet. Azt mondja a Tóra. Mi azt mondja, hogy megvan a lehetősége mindenkinek, hogy válasz a jó és a rossz között. De ahhoz, hogy meglegyen a lehetőségünk válasz a jó és a rossz között, ez mi kell? Az, hogy meglegyen a lehetőségünk változni, hogy kell jó és rossz. Ha nem lenne jó és rossz, csak jó lenne, akkor nem választhatnánk jó és rossz között. Az egésznek a kulcsa az, hogy van jó és van rossz. Igen, de mi az a jó és mi az a rossz? Mi alapján határozunk meg, hogy valami jó és valami rossz? Mi?
Az örökkévalóhoz való. Az örökkévaló parancsainak a megtartása az a jó. Hozzávaló ragaszkodás.
Köszönöm, bocsánat, elnézést.
Nem, itt nincs szó. Hanem az van, hogy az örökkévaló az, aki ragaszkodik, az jó. Hogyha az örökkévaló azt parancsolja az embereknek, hogy az aranyborjú a készítőit, akkor is a testvérük kaszabolják le. Ezt mi nem látjuk a mai szemünkkel.
Erkölcsösnek.
Mora, igazán.
Nem ilyen értelemben mondtam, hogy tényleg van egy ilyen, amit átláthatatlan szív. Erkölcs, amikor a másik nem ártok, fölöslegesen nem okozok szenvedést. Tehát abból indulok, amit Hillel mondott, hogy nem, amit magamnak megtenek, másnak se tegyem. Ha ez az alaptézis, akkor ez mondjuk egy jó cselekedet.
Igen, magamnak nem kívánom, hogy eltávolodjak az örökkévalótól, hogyha ez a rossz oldal, amikor valaki nem akarja
kívánni. De én próbálja tisztázni a felvetett lehetőségeket. Tehát ugye van az, amikor azt mondom, mi a kérdés igazából kérdéseképpen hangzik. Eleve bizonyára gondolkodtatok azon, hogy létezik-e, mert ő azt mondta, hogy erkölcs. De létezik-e erkölcs Isten nélkül? Tehát erkölcs az lehet abszolút Isten nélkül. Persze lehetnek erkölcsi normák, az én véleményem, de ha várom a vitát, lehetnek erkölcsi normák, de a kérdés az lehet-e abszolút, van-e abszolút viszonyítási pontunk az, hogy mi jó és mi rossz, hogyha nincs Isten? Ha nem Istenhez mérik ezt a dolgot.
Valahol
korok függvény,
hogy éppen mikor mi volt
erkölcs,
és hogy
miért. Látod, éppen ezt mutatja, hogy a kedves mégsem? Akkor azért nincs abszolút erkölcs. Ha nem fogadod el, hogy van egy alapaxim, amihez viszonyítasz, akkor lehet, hogy az erkölcsös, hogy mit egy népet ki kell írtani. Az a morál része, mert ők rontják a levegőt. És szerintem az erkölcs az nagyon változhat.
Tehát akkor így nem... Ezra mehenni, amikor mondjuk. De mondjuk lehet, hogy én most idézem, hogy miért rossz érzés, miért kérdezik ennyi, közben van egy másik szemző, ami az egészet üteli, hogy meg kell történni, mert közben a marrás felhívulásával vedett. És akkor a maga a marrási szokások megőrzése.
Azt mondja, még egyszer, miért a vallásba belemenni. A kérdés az, egy kis figyelmet kérni. A kérdés az, hogy hogy én azt gondolom, hogy abszolút meghatározni, mi jó, mi helyes, és mi nem helyes, az mindenképp csak akkor lehetséges, hogyha azt mondom, hogy van Isten. Ha nem, és Istenhez viszonyítom, ahogy a Gyuri mondja, azt mondom, ami közel van Istenhez, az a jó, és az erkölcsös, ami nem, az pedig nem. Az már más kérdés, hogy mit számítok Istenhez közelinek, és mit nem. Ugye lehet, hogy ma azt fogom, hogy ez van Istennek közel, és ez nincs. Holnap pedig az nem lesz közel. De ilyen szempontból egy zsidónak könnyű dolga van, mert elég részletesen meg van határozva a Bibliában, hogy mi az, amit Isten elvár tőlünk, és mi az, amit nem. Mert ugye a Tórában, a zsidóságban egyrészt azt mondjuk, hogy van Isten, másrészt nagyon alaposan és részletesen Isten kifejti nekünk, hogy mi az, amit elvár tőlünk, és mi az, ami nem. ha pedig ezt elfogadjuk, akkor egyértelműen érthetjük és láthatjuk, hogy az, ami Istenhez közel áll, azaz erkölcsös, nevezzük így, hogy a jó, a követendő, és ami pedig ellentétes azzal, amit Isten mond, az pedig a rossz. Ami azt jelenti, hogy a jó és a rossz, az egyértelműen az Istenhez való közeledés, az a jó, Istentől való eltávolodás, az ő elvárásainak a megszegése, vagy nem teljesítése, az pedig a rossz. De a kérdés az, hogy ezt már így meghatároztuk, ez mind szép és jó, de Isten tényleg azt akarja tőlünk, hogy csak jót csináljunk, akkor miért van mégis a lehetőség a rosszra? Ha tényleg elvárja tőlünk, hogy mindig az ő útjait kövessük, akkor miért van mégis meg a lehetőség, hogy rosszat is csináljunk?
Pont azért, hogy tudjuk választani.
Mert választási lehetőséget.
Oké, okay, örülök, hogy ilyen az egyetértés. Ami azt jelenti, hogy Isten nem csak azt várja el tőlünk, hogy a jó utat kövessük, hanem azt várja el tőlünk, hogy a jó utat kövessük a saját választásunkból. Nem csak azt várja el, hogy csináljuk a jót, hanem úgy csináljuk a jót, hogy csinálhatjuk volna a rosszat is. Robotnak lenni és robotként teljesíteni a jót, az nem egy nagy dolog. Isten úgy van értéke a jónak, hogyha megvan lehetőség a rosszra is. Oké. Okay. De akkor ezek szerint menjünk még egy lépéssel tovább. A rossz, az micsoda? Hogyan jön létre a rossz? Nem, de hogy te, azt mondja, ki teremti meg a lehetőségét annak, hogy legyen rossz?
A teremtő.
Ugyanúgy az Isten. Ha neki az a célja a rosszal, hogy minket gyakorlatilag próbára tegyen, hogy mindig legyen egy lehetőségünk a jó és a rossz között választani, akkor az a rossz, az igazából tőle származik. Hogy igazából ez is ennek valahol legjobb, a rossz is jó, nem jó, csak az is az egész jó nagy szervnek a része, mert igazából az is a jót szolgálja. Azért van rossz, hogy utána még nagyobb értéke legyen, amikor a jót választom. Ne nézd ilyen csúnyán, Miriam. Nem olyan rossz a helyet. Gondolkodsz. Ami azt jelenti, hogy a rossz az nem más, a rossz az nem más, mint valami, amit Isten létrehoz azért, hogy mi választhassuk a rosszat is. És viszont, hogyha ennek dacára a jót választjuk, akkor már sokkal jobb ereje. Igen ám, de hogy tudja igazából mi az a rossz, vagy hogy tudja Isten elérni azt, másképp fogalmazok, hogy tudja Isten elérni azt, hogy minden bennünk fölmerüljön a lehetősége annak, hogy a rosszat választjuk, úgy, hogy eltakarja önmagát. Ha Isten érezhető lenne mindenben, akkor nem merülne föl bennünk az, hogy rosszat csináljunk. Ugye? Nem lenne értelme az egész bulinak, mert minden teljesen magától értetődő lenne. Mint hogy írva van, hogy amikor majd eljön a Messiás, és tényleg el fog tűnni a rossz, akkor mi fog történni? Isten mindenben érezni fogjuk. Erre azt a példát mondja a Midrás, hogyha majd egy zsidó ember oda megy egy fához szombaton, akkor nem is lett lehetőség az a Midrás letépni az almát a fáról, ami szombat szegés lenne, mert az alma kiabálik, hogy várj, szombat van, nem lehet letépni. Szerintem maga a világ mutatni fogja helyes utat. Mindenben ott érezhető az Isten és az isteni parancs. Egy ilyen világban nem nehéz a jót tartani. Mi azt jelenti, hogy akkor Isten hogyan éri el azt, hogy mégis legyen rossz, amit választhatunk, úgyhogy eltakarja önmagát. És ezért a kabala nyelvén, a rosszat, a rossz választási lehetőséget, és minden, ami ehhez tartozik a rossz, az úgy hívjuk, hogy héj. Az a héjakból származik. Honnan jön ez a kifejezés, hogy héj? A kabala ezt oda vezeti vissza, amikor Ezékielnek van egy látomása, és Ezékiel azt mondja, hogy láttam, nagyon messze, hogy jött éjszakról egy erős szél, egy nagy felhő és egy pusztító tűz. És körülötte pedig egy világító valami burok. Világító burok. Ezt mondja Ezékiel. És erre azt mondja a kabala, hogy itt Ezékiel azokra a dolgokra gondol, azokra a dolgokra utam, hogy erre az idézetre visszatérünk a későbbiek során, amelyikből a rossz származik. Miből származik a rossz? A héjból. Ugyanúgy, hogy van egy gyümölcs. A gyümölcsnek a belseje az a lényeg, ami körülveszi, az egyben eltakarja a gyümölcs lényegét, Ha ránéz egy banára, és csak a héjig jutsz, akkor mi? Beleharapsz valami szörnyű íze van. De ki kell bontani, azt le kell tenni ezt a héjat, és az héjat, és akkor megtalálod a jó. Akkor ugye mi a héjnak a célja? Vagy mi a, mit jelképez a héj? Egyrészt az egyik oldalról eltakarja a valóságot, ugyanakkor védi is azt a valóságot. Ugye így van a rosszal? A rossz egyrészt eltakarja a valóságot, azt mondja, maga a rossz az hogyan jön létre úgy, hogy Isten nem érthető és nem látható a világban, de egyben szolgálja is a valóságot, szolgálja is az Istenit vagy a jót, hiszen épp azáltal, hogy ott van a rossz, és mi választhatjuk a rossz is teoretikusan, és mi mégis a jót választjuk, ez valahol a jót szolgálja. Mert akkor, ha mégis a jót választottuk, akkor sokkal nagyobb értéke van. És ezért hívjuk azt, hogy ezért mondjuk azt, hogy mindenben ott van a rossz, de mi az a rossz? Az a rossz az nem más, mint a héj. A héj, ami körülveszi a gyümölcsöt, és nem engedi, hogy lássad a lényeget, ugye a rossz körülveszi a világot, és nem azt az energiát, ami a világot teremti, és nem engedi, hogy mindenben érezzed a teremtő energiát, és ezért fölmerül benned az, mint hogyha itt önálló dolgok lennének, és Isten akár nem is lenne, és ez a gyökere annak, hogy esetleg a rosszat válaszol. Ha én mégis a mindenben éreznéd Isten, akkor ez nem történne meg. Igen, Janti volt kérdés.
Azt mondtam úgy, hogy az a legnagyobb szádik, azt mondjuk oda lehetnek ötlen, mert nincsenek is rossz érzései, hogy nincsenek is rossz ösztönöm, mert akkor az Isten szemben már nem egy nagy dolog, hogyha már nincsenek is lehetőségei a rosszra, akkor ő már...
Jó, de a szádik hogy érte el ezt a szintet?
Jó,
hát nem született, és akkor viszlát, hanem megdolgozott azért, és olyan szintre került föl, hogy gyakorlatilag már neki nem merül föl benne, hogy rosszat, hogy olyan értelemben rosszat, hogy bűnt kövessen a tórai értelemben. De ne felejtsük elő, hogy Szádiknál is megvan a lehetőség, hogy tévedjen. Mózesnél is írva van, hogy tévedett, és ráütött a kőre, és nem beszélt hozzá, de nem ment be Izraelbe. A szószoros értelemben nem volt bűn, de Mózes szintjéhez képest hiba volt. És ezt, akkor még mindig van lehetősége választani a jó és a még jobb között. Ugye? A még jobb és a kevésbé jó között. Tehát a választás még mindig megvan egy szabítvál is. Csak nem a bűn és a nem bűn között, hanem a jó és a hiba között. Erre mondja a proféta, hogy nincs olyan szádik, én szádik bajtos a játszatőből a járta, nincs olyan szádik a földön, aki jót tenne és ne vétkezne. Erre azt mondja az Ázereve, hogy ez ne vétkezne, az vétkezne, az nem szó szerint vétkezés jelent, hanem hibát. Nincs olyan szádik, aki ne lenne szádik, aki nincs olyan szádik, aki ne követne el hibákat az életben. Szerintem még ő sem tökéletesebben, teljesen igazad van, és ezért a harc az a számára sem fejeződött be. Csak a harc az már nem a bűn és a nem bűn között van, hanem két más, hanem a hiba és a nem hiba között. Körbeveszi a felhőt a fénylés. A fénylés az úgy tűnik, mintha az jó lenne, de mögötte feketesség van, rossz van mögötte. Igen. Szép gondolat. Köszönöm. Na, akkor most nézzük, most ugye azt mondtuk, tehát akkor van rossz és jó, várjuk a jössz, hogy a jó és a rossz között. Mi az én feladatom? Mindig kiállni a próbát. De a valóság az, hogy ennél sokkal többről van szó. A jó és a rossz az nem rajtam kívül kezdődik, hanem bennem kezdődik. Szerintem az, hogy ott van Isten, vagy el van takarva Isten, az, hogy én a jót akarom váltani, a rosszat akarom választani, az nem a rajtam kívüli ingerekben kezdődik, hanem saját magamban. És ez egy alapgondolat, amiben most be fogunk menni. Minden emberben van egy isteni lélek, ami folyamatosan jót akar, Istent keresi, ez az, ami végsősorban élteti az ember, és van egy állati ösztönlélek, egy rossz lélek, ami viszont a rosszra hajtja. És ezért van bennünk az affinitás is arra, hogy jót vagy rosszat választunk egyaránt, mert ha csak egy isteni lelkünk lenne, akkor hiába lenne a világban rossz, de nekünk nem lenne arra semmifajta affinitásunk, hajlamunk. De ez a rossz és a jó, ez most saját magunkban kezdődik. És ezért láthatjuk azt, amiről beszéltem az első alkalommal, hogy egy kicsit ilyen pszichopata állapotban vagyunk mindannyian, vagy ez nem tudom, egy jó kifejezése, de hogy nagyon hektikus életet élünk, és egyik pillanatban vágyódunk a jó irány, és a másik pillanatban pedig lehúzódunk a rossz irányába. Na, akkor nézzük, hogy hogyan működik. Akkor Gyuri kérlek egy kicsit. A tizedik oldalon a zsidó két lelke.
A zsidó két lelke. A fent felvetett kérdésekre a magyarázatot annak alapján találjuk meg, amit Haim Vital Rabbi Sár Hagdú Sárkimi művében
tisztalmasan,
valamint az Ét Haim 50. rész második fejezetében leír. Ez szerint minden zsidó embernek, legyen az igaz ember vagy rossz ember, két lelke van, ahogy írva van, és én alkottam a lelkeket. A lelkek többes számban, ami azt sugallja, hogy minden zsidónak két lelke van, az egyik külsődleges, ez a klipából eredő, negatív előjelű burok. Ez a vérben jut kifejezésre, ami a testet élteti, ahogy írva van, mert a test lelke a vérben van.
Azt jelenti, először a rosszal kezdi. Mivel az állati lélekkel kezdi. Miért kezdi ezzel? Mert ez az állati lélek, a rossz lélek, az, ami a testtel kapcsolatos. Ez a test a fizikai valóságban először létrejön a test, és utána beleköltözik az isteni lélek. És ezért a test oldalával kezdi először. És azt mondja, hogy minden emberben van két lélek, független attól, hogy igaz, rossz, minden emberben van két lélek, és ezt a Haim Vitáltól idézi. Haim Vital az a legnagyobb kabbalista, akinek ma a műveit gyakorlatilag tanuljuk, az egész világon tanulják, az a Yitzhak Luria. Yitzhak Luria 16. században élt, Tzváton. Voltak korábban is kabbalisztikus művek, Yitzhak Luria volt az, aki ezt az egészet egy nagyon átlátható rendszerbe szedte. És az ő legfontosabb tanítványa az a Haim Vital. Gyakorlatilag minden olyan tanítás, ami ma létezik a Yitzhak Luriától, az a Haim Vitalon keresztül létezik, mert ő jegyezte ezeket föl. Volt is valami ilyen történet, hogy a Yitzhak Luria halála előtt megkérte a tanítványt, hogy minden iratait égessék el, erre mit csináltak, elégették, csak gyorsan előtte még levásolták. És akkor Haim Vital, hát nem fénymásolták. És akkor mit mond a Biblia? A Biblia azt mondja, és én alkottam lelkeket. Ezt mondja, hogy egy Jesaja. A lelkek azt jelenti többet. Minden emberben több van. Nem a szószoros értelme kell érteni, hogy lelkeket, a Görcit, a Slómot, a Ráhel, stb. Hanem minden emberben van lelkek. Mi a minimumja? A többes számnak kettő. Akkor van minden emberben egy jó lélek és egy rossz lélek. Mi az a rossz lélek? A rossz lélek a klipából ered. Mi az a klipa? Amiről beszéltünk. A világnak az az oldala, amiben Isten takarva van. Az is Istentől származik, de Isten takarva van. Mik származnak ebből a rossz lélekből? Menjünk tovább.
Ebből származik az ember összes rossz tulajdonsága, amelyek ennek a léleknek a négy negatív elemében találhatók. A négy alapelem a tűz, a víz, a levegő és a föld. A dű és a büszkeség, ezek a tűzből erednek, amelynek a tulajdonsága, hogy fölfelé törekszik. Az élvhajhászás a vízből ered, mert minden élvezeti cikk a víz által nő és terem. A kicsapongás, a gúnya, a dicsekvés és a locsogás levegő hozta tulajdonságot, míg a lusztaság és a búskomosság a por terméke. A zsidóknál
állj meg egy percet. Szerinti, hogy ugye, mit mondtunk, hogy ez a rossz lélek, ez a negatív lélek, ez miért kapcsolódik a testhez és a földhez, az anyagi világhoz. Ugye? Az anyagi világ pedig négy alapelemből tevődik össze. Tűz, víz, por és levegő. Mi azt mondjuk, nem feltétlenül itt fizikai értelemben értsük ezt, ennek egy szellemi magyarázata is van. Ugye? Szerintem minden dologban, ami a minden fizikai anyagban valamelyik tulajdonság, amelyiket szimbolizál, vagy a tűz, vagy a víz, vagy a föld, vagy a levegő, az megtalálható. Például itt is látjuk, hogy szellemi értelemben beszélt a négy tulajdonságot, mi ez majd ezt a négy elemet, szóval mindegyik elem szimbolizál valamilyen rossz tulajdonság csoportot. Ha valaki a föld, a szimbolizál, amikor ember földhöz fúz a feje. Lustaság, a butaság, a szomorúság, ezek mind a föld. A tűz, az ugye a föllángolás, akkor az például lehet a düh. A víz, az a olyasmi, amit a víz ugye termeszt, ugye az összes jelenleti cikk. A levegő, az pedig az ilyen üres beszéd, csevegés, locsogás, stb. És szerintem, hogy minden elemnek van valamilyen olyan alaptulajdonsága, amiből valamilyen rossz tulajdonságunk származik. Szerintem, hogyha valakinek hajlama van arra, hogy ilyen vagy olyan rossz tulajdonságai legyenek, akkor ez azért van, mert benne ezek az elemek megvannak, és ez mindenkinek benne van. Szóval egy érdekes dolog, ezt úgy nevezzük, hogy állati ösztönlélek, és erre több helyen a közelhez meg a jegyezve, hogy ugyanúgy, hogy több állatfaj van, vannak, mint egy birka, oroszlán, szamár, stb. Hasonló módon emberenként változik, hogy kinek milyen állati lelke van. Hogy kinek milyen beleszületett rossz tulajdonságai vannak. És ezt el kell ismerni a rossz tulajdonságnak, egy nagy része az beleszületett rossz tulajdonság. Vannak embereknek a rossz tulajdonságai az olyan, mint egy birkáé, mondjuk nem annyira egy ilyen forró vérmérséklet. Valaki mi mondjuk egy nagyon alapvető hibája, hogy mindig követi a többieket. Bármi van, ő megy utána, mint a birka. Van, akinek rossz tulajdonsága, hogy makacs. Akkor olyan, mint hogyha neki egy szamár ösztönné lelke lenne. Van olyan, aki nagyon forró vérmérsékletű, és nem nehezen van, meg a társaival, a embertársaival. Az mondjuk, mint egy oroszlán. Mindenkinek megvan a maga típusú állati ösztöne, ami ugyanúgy, mint állatonként állatokat szimbolizálja, hogy mindenkinek megvannak a maga vele született rossz tulajdonságai. Miért kaptam ezzel kapcsolatban? Ja igen, van ez a mondás, hogy hogyan lehet értelmezni egy talmudi mondást, egy kicsit elvonatkozva. Van ilyen talmudi mondás, ami azt mondja, ha valaki elcserél egy szamarat egy marhára, és akkor erre szó van arra, hogy elcsönöm szabad. A marhára akkor milyen jogi meghatározások vannak erre. Az általán egy másik helyen azt mondja, ennek lehet egy kicsit filozofikus jelentést is adni. Ugyan valaki elcsönöm szabad a marhára, egy jellemző betegség, vagy egy jellemző hiba, lelki betegség, és nem azért tehát pszichai, hanem egy jellemző hiba az önjavítás sorában, hogy valaki fölcseréli a szamarat a marhára. Szerintem neki egy szamár lelke van, tehát olyan rossz tulajdonságai vannak, mondjuk jellemző egy szamára, de ő eljelti, azt hiszi, hogy neki valami marha, olyan, mint egy marha. Vannak emberek, akik mondjuk az egyik nagy rossz tulajdonság, hogy nagyképű, és közben ő nem ismeri jól önmagát, és meg van győződő, hogy ő egyáltalán nem nagyképű, neki inkább az a hibája, hogy mondjuk fukar, pedig egyáltalán nem ez a hibája. Vagy valaki mondjuk forró vérmérsékletű, és meg van győződő, az ő hibája az, hogy mit tudom én, hogy makacs. Tehát, hogy fölcseréljük, nem ismerjük ki a saját hibáinkat, és azt mondja, hogy ez a legnagyobb probléma. Mert a betegség gyógyítása, a betegség fölismerése, az már egy fél gyógyítás. Ha már tudod, hogy mi a probléma, akkor már könnyebb megoldani ezt a problémát. És megfigyelhetjük, hogy gyakran ez nem így van. Most itt miből indulunk ki? Mit vehettek észre? Hogy abból indulunk ki, hogy ami veled született, az már a klipába tartozik. Veled született rossz tulajdonságok, vagy, hogy mondjam, veled született önző tulajdonságok, ami lehet az élfajszáltás, lehet a düh, lehet a fukarság, stb. Mindenkinek a maga-maga összetétele, a maga mixje. De az mind-mind, mi a probléma vele, hogy ez veled született, ami benned ösztönös. És a Tóra azt várja el tőled, hogy változtassál az ösztönösséget. Ne ösztönösen csinálja a dolgokat. És itt egy nagyon érdekes pont. Azt mondja itt, hogy nézzük tovább, milyen ösztönösség van még, ami létezhet ebben a lélekben, menjünk tovább.
A zsidóknál azonban bizonyos velük született jó tulajdonságok,
mint például a könyörületesség és a szívélyesség, szintén ebből a külső burokszerű lélekből származnak, mivel a zsidóknál ez a lélek a nogá, fényes, nem?
Igen.
Burokból ered, amelyben van jó is. Ennek a titka a tudás fájában keresendő, melyben jó és rossz is volt egy.
Úgy, na sok mindent el kell magyarázni, maradjunk a lényegnél. Ugye mi a helyzet? Ugye azt mondtuk, hogy ezek az ösztönös dolgok, ezek alapjában véve elvetendők. Ezektől meg kell. Az ösztönösség önmagában az nem jó. Ha te ösztönösen csinálsz dolgokat, az nem jó. De miért nem jó? Azért nem jó, mert az ösztönösség az együtt jár egy alapösztönöddel, aminek a középpontjában az ego van. Az a probléma az ösztönösséggel, hogyha az egódból indulsz ki, és mindent azért csinálsz, mert ez valahogy szolgálja az egódat, akkor ez a probléma. És amit ösztönösen csinálsz, az az egóhoz vezet vissza, hiszen a legfontosabb alapösztön az az ego, hiszen ösztönösen az élet része az életünknek. Ugye úgy tudunk életben maradni, hogy valamilyen szinten az ego az ott van, és saját magunkra gondolunk. Csak ez fontos csökkenteni, azt mondjuk, ne legyen az, hogy az egész élet az ego körül forog, és ezért az ösztönösséget el kell vetni. De nagyon érdekes dolog. Előfordulhat az, hogy valakinek valaki jó dolgokat is csinál ösztönösen. Minden emberben vannak ösztönös jó, úgyhogy vannak ösztönös rossz tulajdonságok, vannak ösztönös jó tulajdonságok is. Például ösztönösen, minden ember tud ösztönösen jót tenni, fele barátja. Hála Istennek, mindenki úgy teremtetett, hogy van benne jó is ösztönösen. Szerintem tudsz adakozni ösztönösen. Most megnézzük őszintén, hogy hány olyan ember van, aki nem ösztönösen adakozik, vagy tesz jót ember barátjával. Szerintem nincs túl, én még nem találkoztam. Hogy értem azt, hogy ösztönösen? Úgy jót tenni a másikkal, hogy abban semmifajta szerepe nincs a saját egódnak. Most ennek több szintje lehet. Mondjuk azt, én elmegyek valakihez, és látom, hogy szegény, én pedig nagyon gazdag vagyok, jót tett az én lelket, nem, látom, hogy gazdag vagyok, és ugye én mutatnak, hogy milyen nagyszerű ember vagyok, ezért adakozom, és ezt nem senki is nem lejtem véka alá, és mindenki tudja, én adakozom, és mondjam, ez a köves tovább, milyen fantasztikus ember. Most, akkor ez természetesen nagyon szép dolog, hogy adakoztam. Senki nem veti ezt el? De hát nem lehet azt mondani, hogy nincs ebben az ego. Ott van az ego, mert te szereted az ön saját imázsodat építeni, hogy te adakozol.
Hát
ez az még egósabb dolog. Egocentrikusabb. De lehet ennek egy sokkal finomabb formája is. Teszem azt, mész az utcán, és látsz egy szerencsétlen embert az utca szélén, az aluljáróban, hát teljesen mocskos, piszkos, és nem kell részletezni, hogy gyakran látunk ilyet, és nem tudod elviselni a látványát. Rosszul esik neked ez a látvány, tehát adsz neki 100 forintot, miért adtad azt a 100 forintot? Mert ezzel a saját lelkedet nyugtatod. Sok esetben nem is azért adod, mert bármi szerepe van neki ebben, hanem a saját, megint csak a saját egód. Hozzáteszem, ez már sokkal finomabb szintje az egónak, mint amit azért adod, mert hogy tudják, hogy te milyen nagyszerű ember vagy. És egy nagyon, nagyon szép dolog, hogy te adsz. Nem ezt cáfoljuk, nem erről van szó, azt mondja, hogy jó vagy rossz. Mennyire van benne az egód? Most képzeljétek el, van egy még magasabb szint. Amikor azt mondja, hogy a mind the fair azt mondja, hogy ez az adakozás legmagasabb szintje. Amikor úgy ad az adakozó, hogy nem tud, az, aki kapta, nem tudja, hogy kitől kapta, és aki adta, nem tudta, hogy kinek adta.
Nem adok neki, hanem adok lehetőséget,
hogy ez igaz, ez igaz, hogy valóban ad neki munkát, vagy kölcsönt, vagy ilyesmit, az egy még magasabb szint. Most mondjuk ennyi az adakozás, de abban is lehet ego. Azt mondjam, az adakozásban az a legszebb az a számbeszélte, amikor rejtve adsz, ami azt jelenti, nem azt jelenti, hogy nem ad, azt jelenti, hogy rejtve adsz, amikor nem tudod, hogy kinek adtál, és ő nem tudja, hogy kitől kapta. De még ebből is lehet ego, mert még mindig előfordulhat, hogy te ezzel valahogy a lelkiismeretet nyugtatod valamilyen ügyben, stb. Tehát a teljesen ego nélküli adakozás szinte elképzelhetetlen. Mit mond itt az Altereve, hogy a zsidók lelkében, a zsidóknak ebben a rossz lelkében az adakozás tulajdonsága, ami minden emberben megvan, az abból a szempontból különleges, hogyha nagyon megerőltetik magukat, akkor esetleg el tudják érni az ego nélküli adakozást. Szóval, ha már csádik lesz belőle, akkor lehet, hogy tud ego nélkül is adakozni. Menjünk tovább.
Ezzel szemben a bálványimádó pogány népek lelke abból a három tisztátalan burokból származik, amelyekben semmi jó sincs, ahogy ezt az Étchaim című kabalisztikus mű kifejti. Mindazt a jót, amit a pogány népek tesznek, a saját önös érdekükben teszik. Ahogy ezt a Talmudban találjuk arra az írásverseit kommentárban, ami úgy szól, hogy a népek jótéteménye vétek, példabeszélekből, mondván, hogy mindaz a jótéteménye és szívélyesség, amit a pogány népek gyakorolnak, csupán arra szolgál, hogy eldicsekedhessenek vele.
Ha valaki bálványimádó, az, akkor ott mi a bálvány, az miről szól? Az megint az egóról szól. Mert a bálvány, miből indulok ki, amikor azt mondom, hogy bálvány, hogy az már nem monoteizmus van, nem egy erő van, ami mindent átutat, beleértve engem is, hanem van ilyen Isten, van olyan Isten, van olyan Isten, és vagyok én is. És most amikor erre van szükségem, akkor erre az Isten imádkozom, arra van szükségem, ahhoz imádkozom. A bálványimádás az maga az egóról szól. És egy bálványimádó nem tud ego nélkül adakozni. Tud egóval adakozni, de nem tud ego nélkül adakozni. És ebben különleges az, aki egy Istenben hisz, hogy ha egy Istenben hisz, akkor lehet, hogy képes elérni azt a szintet, hogy ego nélkül adakozzon.
Nem értem, miért a bálványimádó az miért biztos, hogy nem lehet, hogy annyira, nem tudom mi a bálványimádó, mert ezt ma már nem tudjuk, de vagy csak ilyen hasonlatokban, de hát nem lehet, hogy valaki annyira bálványimádó, hogy vannak ilyen rajongók, ilyen rock rajongók például.
Igen.
Ki annyira fontos neki, amit tudom én, a Britney Spears, hogy akár az életét öngyilkos lesz, amikor a Britney öngyilkos lesz. Tehát ennek lehet olvasztani.
Nem azt jelenti, hogy ez az ego nélküli. Mondjuk egy példát, valaki, hát egy csomó olyan bálványimádó szokás, és olyan sok ilyen minhág van, sok ilyen bálványimádó dolog van, hogy mit tudom én, a Bibliában is olvassuk, hogy mit tudom én, elégeti magát, vagy valamilyen Isten érdekében. Azt mondja, nem, vagy nem akarok ilyen aktuál politikákba belemenni, de azért mondjuk nézzük meg, öngyilkos merénylő. Most természetesen biztos, hogy az öngyilkos merénylőknek van más motivációjuk is, mint vallási, de az a hagyományosan köztudatban ismert motiváció, hogy ezt érdemes, mert akkor sahid lett, és akkor fölkerül, és amit a 60 szűzlány fogja várni, az teljesen egocentrikus. Akkor miért csinálja? Mert szereti a szűzlányokat, szereti, ha 60 lett, akkor megéri csinálni. Szerintem attól még, hogy valaki a testét, vagy a földi életét feláldozza, nem az, hogy nem egocentrikus. Nagyon sok esetben, egy sokkal finomabb formát mondjam az önfeláldozásnak, előfordul, hogy mondjuk egy nagy tudós feláldozza magát, a tudományos munkájáért, vagy egy valaki feláldozza magát az elveiért, nagyon szép dolog, ez még azt mondja, hogy ebben nincs ego. Szerintem lehet, hogy úgy érezte, hogyha most meghazudtolná önmagát, akkor az egész életének nem lenne értelme. Minden, amit fölépített, az megszűnne. Az összedőlne. Ezért mondjuk azt, hogy miért volt az egyetlen olyan próbatétel, ami Ábrahámnál mutatta a teljes ego hiányát, az, amikor a saját fiát kész volt feláldozni, az szerint, hogy ő ott abban semmifajta egoépítés nem lehetett. Mert ott nem mondhatta azt, hogy ez a, képzeljétek el, valaki építi azt a egykitű vallást, és terjeszt, és ott most megy feláldozni a fiát, nem egy jó rekláma a vallásnak. Ha nem is beszél, hogy a fia folytatta volna ezt az utat. Mert szerint, hogy ő ott bebizonyította, hogy teljesen ego nélkül csinálja, amit csinál. De amúgy szinte elképzelhetetlen, és azt mondom, ez egy nagyon magas szint, szinte elképzelhetetlen, hogy valaki képes legyen bármilyen jót csinálni teljesen ego nélkül. És természetesen ez nem fehér-fekete kérdés, hogy most majd teljesen ego nélkül csinálni, vagy teljesen egóval, ebben több szint van, de szinte elképzelhetetlen, hogy ego nélkül csinálni. Most ha valaki bálványimádó, akkor maga a bálványimádás miből indul ki, hogy több mint egy dolog van. Ugye mi az ego? Mit ez az ego? Van Isten is vagyok én? És vagy te, meg ő. Ez pontosan a bálványimádás lényege, csak egy sokkal durvább formában. Bálványi az azt mondja, van Isten, van még egy Isten, és közben vagyok én is, meg ő is, és aztán van átmenet ember és Isten között, stb. 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 Maga az egész az egóról szól. Ezért ki van zárva, hogy ő valaha jót tegyen egó nélkül. Ő is tud jót tenni, de nem egó nélkül. Most, viszont, ha valaki egy Istenben hisz, mint a zsidó nép, akkor ő alap kiindulásból, amikor jót tesz, akkor az ugyancsak egocentrikusan teszi ezt a jót, de elképzelhető, hogy képes feldolgozni magát, és egy magasabbra emelni ezt a jót, úgyhogy az egó nélkül legyen. Mindenesetre, ha összegetni akarjuk ezt a kérdést, akkor a dolog lényege az, hogy a rossz lélek az, amiből minden rossz származik, és pontosan nem minden rossz, hanem minden, ami ösztönös, és a jó lélek az, amiből a rossz lélek az, amiből minden, ami ösztönös származik, beleértve szószoros értelmével rosszat, vagy akár olyan pozitív dolgot, amit ösztönösen csinálsz. És ezért fontos kihangsúlyozni, hogy itt nem rossz léleknek hívja, hanem állati ösztönléleknek. Nem tudom, ez a kifejezés itt már szerepelte. De itt a szövegben.
Nem,
nem
volt.
Még nem volt. Pillanat, csak hadd kezdem be. Szóval egy állati ösztönléleknek, ennek mi a jelentősége, hogy ugyanúgy, ahogy egy állat az nem rossz, az állat az párbe. Mi a probléma az állattal, hogy minden, amit csinál, az ösztönök. Csak az ösztönői működnek benne. És ez az, amiben az embernek felül kell kerekednie. És ebben az isteni lélek van a segítségére. Ha valaki csak az ösztöneire halnak, és minden, amit csinál, az csak az ösztöneire, az egy ember állat. Ugye az akkor gyakorlatilag teljesen nem, mint egy állat, csak sokkal több eszköze van, mert a feje fejlettebb, hogy kiszolgálja az ösztöneit. Mi az előnye, az erénye az embernek az állat fölött, az, hogy képes túltenni, legyőzni az ösztöneit. Hogy képes erősebb lenni az ösztöneinél is. Hogyan képes erre? Az isteni lélek által. Igen.
Milyen ösztön az, amikor én elkapok egy kis gyereket az autó előtt?
Életmentés.
Most azt kérdezed, hogy ez az állati ösztönlélekhez tartozik-e, vagy sem?
Az állat nem ugrik utána a gyerekének.
Valószínűleg igen. Most nem a saját gyerekére gondol, hanem hogy valószínűleg...
A majom, ha beleesik a vízbe, a gyerek nem ugrik.
Mondok egy példát. Azt mondom, majd a később érvek kitérünk, hogy vannak olyan pillanatok, amikor előjön mondjuk egy isteni ösztön is. Most nem akarok ilyen részletesen belemenni. De a kérdés az alapvetően jó. Teljesen mindegy, hogy ez most honnan származik, akkor is, hogyha az állati ösztönből származik, oké, nem. Ez egy jó ösztön. De ez nem azt jelenti, hogy ez nem ösztönös. Szerintem nem minden, ami ösztönös, azt elítélünk. Ugyanúgy, hogy nem ítéljük el, valaki adakozik ösztönösen, ugyanúgy ezt sem fogjuk elítélni.
A jóságnak olyan, már a szocializáltsága értünk, olyan felidéződése, hogy természetesé válik, anélkül, hogy életem, nagyon törvén a fejem, hogy most magamért teszek jót, vagy értem, hogy jót teszek. Nem vagy jó,
hát nem akarok, nem akarok kiábrándítani, de ez az emberek egy nagyon nagy részével nincs így. És mit, de miért van az, hogy akivel így van, azzal így van? Meg vagyok győződve róla, hogy azért, mert az isteni lelke nagyobb teret kap.
Hát
az lehet, a szocializáció eredménye, az isteni lelke több teret kap. Az nem tudja, azért van, mert ő minden reggel végig gondolja, hogyha összeesne egy néni előtt, akkor összeesne felemeli. Egy magasabb szellemi szinten van, ami úgy hat rá, hogy ezek a dolgok természetessé válnak a számára. De nem a Gyurinak igazán abban, hogy ahhoz, hogy valaki egy gyereket, erre, nem a saját gyerekét, hanem egy másik gyereket megmentsen akár a saját élete kockáztatásával, vagy akár kevesebb által, ehhez nem elég megszületni és a dzsungelben élni. Ehhez az kell, hogy kapjon egy olyan fajta neveltetést, ami egy kicsit túlmutat az ösztönén.
Ez nem én mondom, én ezt olvastam, hogy ez állat. Nem,
az ez van, ezért van, ezért a saját gyerekének valószínűleg igen, a saját gyerekének valószínűleg igen, de az az ő, mert az
a saját gyerekének.
Jó, most mindegy. A saját gyerekénél az embernek az mégis a saját
egója.
Hogy mondjam végig, Gyuri?
De nem, ez nem egy
ösztön. Várjál, hogy mondjam végig, az ösztön, a saját gyereked védelme az ösztön, azért mert a saját nem. Tehát a saját gyereked az a saját egód része.
De hát elmentek a Pápuákhoz. A
jó, hát nem tudok vitatkozni, nem látom, hogy mit adtam, mert írtál. Vagy mi az, amit olvastam.
Hát ez de, a Rohengész.
De ha elmész
Rohengész,
a közvetlő dolog, hogy a mama gondoskodik, a mama a madár gondoskodik a fiókáiról. És ez nem ösztönös dolog, hogy visszajárt a fiókáinak?
Az is érdekes, hogy vannak.
Meg megvédi a, meg a kutya, mint a minden állatnál
lánkolsz, aki törzseket vizsgált, madarakat nem. Lehet, hogy a madár az már egy más.
Tehát vannak az elvér törzsek, amikor megbetegszik az anya, átveszi a másik egyet neveli, ha elgyógyulsz, az anya, aki törzsel,
hogy a denevére,
egy visszakap. Jó, ez lehet látni, amikor a kérdés, most nem biológia óra van, de a lényeg azt hiszem átjött. Tehát, hogy amíg ez ösztönös, és szerintem a saját gyerekvédelme az teljesen belefér, mert ösztönösen, ahogy magadat véded, a gyereked, aki a saját részeid gyakorlatilag, a gyereked öröme az a saját örömöd, és a fájdalmas fájdalmad ösztönösen. Ha csak nem teljesen eldurvítottad az ösztönödet, és ez már teljesen nem ötjek. De az, hogy valaki máson segítsél, akár, amit mondtál, ahhoz már kell egyfajta emelkedettség.
Tehát régen gyermekáldozat is volt ugye a többi népeknél. Csak a zsidók fedezték föl, hogy a gyerek az egy érték.
Igen.
Többiek nem ismerik.
Azért csinálták, mert úgy gondolták, hogy ez jó a gyereknek.
Mondani
mindent. Meg volt a győződő, hogy ez jó a gyereknek. Van, aki azt mondja, hogy bárja, azt mondja, hogy a körülmetélni a gyereket, és micsoda kínzás, hogy bolondság. Csak én megmondjuk, hogy ez jó a gyereknek a körülmetélni. Most tudnék fog példákat mondani. Jó. Kicsit folytassuk még. Tehát akkor, hogy ez az ösztönlélek, és szóval mi a probléma az ösztönlélekkel, az egocentrikusság. Az, hogy mindennek a közepe és a lényege az ego. Van azonban egy másik lélek is. Zsidó másik lelke valósága a 13. oldal. Valósága része az Istennek, ahogyan azt az írás tudatja, és az élet leletét lehelte Ádám orrába, valamint a lelket, amit belém adtál, te lehelted belém, és hogy a Zohár is írja, aki lehel, magából lehel, vagyis a legbenső bensejéből, mert az ember, amikor erővel kilehel, valamint a legbenső bensejéből fúj ki. Úgyhogy mit mond a Biblia? Hogy minden ember atya. Ádám, hogy jött létre? Isten bele lehelte a lelket. Hogy? Azt itt az? Így van, orrá kezdve lehet a lelket. Most szeretném én megkérdezni tőletek. És ha visszaemlékeztek a Biblia teremtés történetére, akkor mi az alapvető különbség az összes teremtmény és az ember között? Nem, az ember, az összes teremtmény az ember teremtése között. A teremtési folyamat a között.
Az ember volt a
mi? Nem. Maga, hogy megteremtette Isten. Igen. Nagyon jó. Köszönjük szépen Andrásnak. Erre gondoltam. Az összes többi teremtménye mi van írva? Isten azt mondta, hogy legyenek állatok, és lettek állatok. Az, hogy legyenek. Stb. Az ember az egyetlen, ahol létrehozta a testet, és utána bele lehelte a lelket. Mit látunk ebből? Hogy míg az összes többi teremtménynél, nyilván van, ott is van valamilyen fajta lélek, de miről szól az a lélek? Az a lélek az gyakorlatilag nem szól másról, mint csak arról, hogy élteti a testet. Szerintem van lélek, mert a test önmagában az egy darab hús. Erre mondja azt a harmadik Lulavicsi rendben, hogy az az ember, aki nem hisz a lélekben, az mondja meg nekem, hogy mi a különbség egy ember és egy húsleves között. Szerintem ott is megvan minden húsdarab. Szerintem ugyanígy egy élő csirke és egy halott csirke között van valami különbség. A lélek nincs benne. De az a lélek, ami nincs benne, az miről szól a csirkénél? Csak is kizárólag arról, hogy éltesse a csirkét. A csirke meghal, és a teste elbomlik, a lelke is megszűnik. Miért? Mert a lélek az csak erről szól. Isten egy egészet teremtett, aminek egy része az a test, és egy másik része az a lélek, az az élet, ami benne van. Az embernél viszont Isten létrehozta a testet, és egyrészt ebben egy kicsit benne van az is, hogy ez a test a porból van, benne van, hogy valahol ez a test még alantosabb is tud lenni, mint egy állatnál. De nem Isten szavára jött létre, hanem magából a földből lett létrehozva. De még lejjebb kerülhet, mint egy állat. Ugyanakkor a másik végletben viszont belelehelte a lelket. Mit mutat? Egyrészt mutatja azt, hogy ez a lélek nem csak a testről szól, ha belelehelte, hanem még korábban Istenben ott volt, és most beleköltözött ebbe a testbe. Szóval ez a lélek létezett a test előtt is, és akkor feltétlenül létezni fog a test után is. Nem csak a testről szól, hanem és ilyen értelme nincs alárendelve a test létének, hanem pont fordítva a test tud alárendelté válni a lélek létének. A lélek ezért erősebb az emberben, mint a test, szemben az állatokkal, aki nem tud szembeszállni a testével. Egy állat nem tudja azt mondani az ösztönének, az ösztönöm az diktálja, hogy most elkapjam azt a tyúkot, de nem fogom elkapni, mert megsajnálom, vagy mit tudom én. Nem tudja ezt mondani, mert a lelke, az minden, ami az életében van, az csak a testéről, a testi, ösztönös testi szükségleteiről szól. De egy ember képes a lelke által felülkerekedni a testén és az ösztönein. Miért? Mert a lelke nem csak a testéről szól. A Biblia azt mondja, Isten belelehelte azt a lelket. Mit jelent, hogy belelehelte? Egyrészt, hogy a test előtt is létezett az a lélek, másrészt, hogy honnan létezett? Azt mondja, mit jelent az, hogy belelehelte, hogy Isten szondáztatta azt a testet, hogy mondják, amikor a szájon keresztül mesterséges lélegeztetés. De akkor nem erről van szó, arról van szó, hogy a lehelle, az itt igazából a jipák, az inkább nem is lehelni, hanem sóhajtani. Ahogy egy sóhajtásban egy mélyről jövő lehelletben benne van valami nagyon mély valami, ez az egész embert elfog, amikor sóhajtja, nem tudsz közben még beszélni. Ez egy nagyon mély kifejeződés. Akkor itt, abban az isteni sóhajban, amiben az ember lelke benne van az isteni eszencia. Szerintem az nem csak valahonnan Istenből jön, hanem az Isten legmélyéről. Az isteni eszencia legmélyéről jön az isteni szikra, ami ezt az isteni lelket adja az embernek. És ez a különlegessége ennek a lélek. És ezért mondja, idézi, azt mondja, az élet leheletét lehet Ádám orrába, aztán azt mondja, te lehelted belém, mindig ezt a lehellet szót használja, ami kifejezi azt, hogy Istenben ez megvolt, és ezt adja belénk. És azt mondja, ahogy a Zohár írja, aki lehel, magából lehel. Azt mondja, hogy mélyről jön az a lehelle. És a legbelső bensejéből, mert az ember, amikor erővel kilehel valamit, a legbelső bensejéből fúj ki. Egy kicsit hangosabb van. Kinek a kedvenc témája? Itt van egy nagy, nagyon örülök, hogy jó, fejezd be nála.
Semmi pont lényegében, én számomra pont a megapita arról, hogy a nőnek van-e ez az isteni lelke?
Nincs. Mi a kérdés? Csak láttam, hogy mikor
nem hittük el.
Egy alapvető hiba van itt a felvetésben. Mi? Hogy amikor írva, hogy belelehet a lelket, akkor mit mond? Megteremtette Ádámot, férfinak és nőnek teremtette őket. És a zsidó kommentárok szerint az Ádám a oldalborda története előtt egyszerre volt férfi és nő. És utána lett külön választ, azt mondjuk a leelletnél még a férfi és a nő egyszerre volt. Tehát amikor elvette a nőt, a lélek a férfinél maradt, nem is kérdés? Csak hogy a nyírem az idegesítsen. De ez a de kérdezik, köszönöm a felvetést, nagyon jó. Igen. Nem tudom. Értem. Nem is merül föl bennem, hogy gondolom.
De hát ezt kompenzálom, hogy csak a nők képesek
kvázi életet
adni. Tehát lehet, hogy nincs lelkünk, de az élet sokkal értékében. Jó, tegyük ezt például, egy rossz vicc volt, nem is valaki, hogy így maradjon meg. Tehát szó sincs arra, hogy nőnek kellene lelke.
Sokkal mélyebb.
sokkal mélyebb. Ne kezdjük. Igen. Nem akarok háborúzni. Maradjunk az egyenlőség és a testvérség nyelvszavánál, de tehát a lényeg, ami lényeg, akkor erről szól az isteni lélek. Jó, itt azt hiszem, hogy akkor megállunk. Van-e még kérdés esetleg? Egy pillanat, miatt megállnánk. Hogy? Van kérdés?
Van egy. Végül is szerintem nem is kéne követlenül. Tehát ugye azt rá, hogy itt így a 15. boldogon, hogy bárvány ugye a bogány népekre elkezd, és ez ugye nem tisztelteljesen konkrétan viszelem, de most így van azért más nép is itt a Földön. Én azt jöttem le ebből, hogy ebből a szövegből csak megerősítésre vagyok. Nem következik azt, hogy az igazság kizárólagos fogva elérni ezt a képet, ami elgondolja különböző közös
jelentet. Szerintem itt a bálványi márról van szó.
Jó, csak hogy akkor
ja, már nincsenek bálványi. Hát azért van. Nem nincsenek bálványi, de van egy kettő.
Tehát az a megszűnt a bálványi márásra. Talán, hogy
a zsidók között.
És hát a zsidóknál tűz meg.
És azt sem, nem azt mondja, hogy megszűnt a bálványimádásra való érthetetlen, fékezhetetlen vágy. De nem azt, hogy megszűnt a bálványimádás. Jó, köszönöm szépen, és akkor 5 perc szület, és folytatjuk. Jó, és akkor jó estét mindenkinek, a Tányával folytatjuk ma este, és ez ma este végig abban a szerencsémben.